Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Ez a világ gyűlöli a szeretetet, mert az gyengéd, alázatos, megbocsájtó és bölcs. A világ pedig erőszakos, öntelt, a másikon átgázoló, képtelen megbocsátani és ostoba. Győzni akar és nem veszíteni, kapni akar és nem adni. Inkább gyűlöl, mint szeret. Olvassuk Müller Péternél. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Poparodika énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. A Ditrói Bartók Béla Művelődési Egyesület elnökét és tiszteletbeli elnökét 1974. decemberében kereste meg Lukács János. Az énekkar sikereiről hallhatnak. Hogy lesz valakiből fogyasztóvédelmi főfelügyelő? Kiderül a dr. Vágy Gyulával készült interjúból. Vele 2008. decemberében beszélgettünk. Ma sokan megcsodálják a borospataki borosgyímesi hagyományőrző skanzen és panziót, de hogy indult ez a sikertörténet? Egy 2009-ben készült összeállítást forgatunk le. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ditróban szép hagyománya van az éneklésnek, Most egy 50 évvel ezelőtti beszélgetést forgatunk le. Gyergyó Ditróban készült Lukács János hangfelvétele.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Kedves hallgatóink! Az utóbbi esztendőkben Hargita megyében és Kovászna megyében több helységben is művelődési egyesületek jöttek létre. Az ismertebbekről szólottunk is hallgatóinknak, mint például a Zágoni Mikeskelemen, az Etelaki Tamás Járon Művelődés Egyesület, és a Ditroiról a Partok Béla Művelődés Egyesületről. Az utóbbihoz látogattunk el most a decemberi napokban, hogy elbeszélgessünk az elnökkel, Héja Józseffel és Petres Ignáccal, az egyesület tiszteletbeli elnökével. Amint ismerem, kedves elnökeltárs, az egyesületüknek a legerősebb egylete a dal egylet.
Igen, valóban a legéletképesebb egylet, nagyon erős részlege a művelődés egyesületünknek, a népi egyetem is. A legnagyobb eredményeket nyilván a dalegylettel értük el. Kórusunk, a vegyeskarunk a 11. országos kultúrversenyen aranyérmet nyert, és a televíziós megyeközi kórus vetélkedőn országos második díjat. Hát szép eredmények, nyilván ez nem jelenti azt, hogy megállunk, szeretnünk tovább lépni, vagy legalábbis ezt a szintet tartani.
Amikor Hargita megyében a dalkultúráról beszélünk, akaratlanul is a ditrói énekkar jut eszébe az embernek. És amikor a ditrói énekarról szólunk, akkor feltétlenül eszünkbe jut és szólunk Petres Ignác bácsiról is. Az előbb hivatalosan jelentettem be, de már a mikrofon előtt nem egyszer találkoztunk. Itt voltam az énekkaruk 100 éves jubileumán, és találkoztunk jóval azelőtt is kórusvetélkedőkön, megyei, országos szinten is. Szeretnek itt az emberek dalolni?
Minden ember szeret dalolni, hisz a munkáját is dallal végzi, sokkal többet tud dolgozni. És szívesen tanulnak dalokat, mert az élet kezdettől, születésünktől a halálunkig énekkel van. És ha énekkel töltjük meg, akkor sokkal boldogabb az életünk. A könnyű zenének egész tengerében vagyunk. Tudjuk nagyon jól, hogy naponta millió számban a világon születnek a könnyű zene darabok, és ugyanúgy egyik napról a másikra el is tűnnek. Nekünk legfőbb célunk az, hogy a népdal hatalmas tárából mennél többet tudjunk visszaadni. Úgy szintén a népi hagyományokat, a népdalt összegyűjteni, ez nekünk kötelességünk.
Amivel még ki szeretném egészíteni Náci bácsinak a szavait, hogy a népdal kultúra ápolása mellett a harcos, munkára serkentő tömegdaloknak az előadói, ezen daloknak a szócsövei akarunk lenni, és vagyunk. Gondolom ezt igazoltuk a tévé előtt is, igazoltuk országos szinten elért eredményeinkkel is, mert gazdag ebből a szempontból is kórusaink, említem kórusaink, mert nem csak a vegyes kórusunk van, gazdag ebből a szempontból is minden egyes kórus repertoárja.
Ha jól emlékszem, egy időben 6 kórus is tevékenykedett itt a községben.
Az, hogy hány kórus van, erről nagyon sokat beszélgethetünk, tudnélik. Most jelen pillanatban is, ha szükség van rá, 8 vagy 9 kórust most is színre tudnunk állítani.
Tehát se kórusban, se dalosokban nincs hiány Ditróban. És azóta, mióta létrejött a Művelődési Egyesület, egy hagyományossá váló seregszemlét is megrendeznek évente. Mégpedig közvetlenül köztársaság évfordulója december 30-a előtt.
Igen, ez a rendezvény, amely rangosan nőtte már ki magát, azzal a céllal született, hogy a megye kórusai dallal, a jelenről, hősi múltunkról köszöntsék a köztársaságot. Gondolom ezzel serkentő feladatunknak teszünk eleget, de ugyanakkor hozzájárulunk ahhoz is, hogy azok a kórusok, amelyek eljönnek Ditróba, gazdagodjanak tapasztalatban, gazdagodjanak emberségben, és ezt a kórustagok is bevallották, hogy minden egyes alkalommal maradandó élménnyel távoztak innen a ditrói kórus találkozóról.
A Detroit-i Bartók Béla Művelődési Egyesület elnökét, Héja Józsefet és tiszteletbeli elnökét, Petres Ignácot hallhatták az elmúlt 5 percben. Az interjút 1974. decemberében sugároztuk a Marosvásárhelyi Rádióban. A riporter Lukács János volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Rovatunk mai meghívottja dr. Vágh Gyula, a Hargita megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal főfelügyelője és a Maros területi Fogyasztóvédelmi Hivatal főfelügyelő helyettese. Hogy lesz valakiből fogyasztóvédő?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én érdekes módon nem a szokványos úton lettem fogyasztóvédelmi igazgató, illetve főfelügyelő helyettes. Ugyanis jó magam képzésem révén orvos vagyok. 1995-ben végeztem Marosvásárhelyen az általános orvosi egyetemet. Gyergyószent Miklósra kerültem 1996-ba, ott kezdtem el dolgozni, és azóta is ott élek. Gyergyószent Miklóson mentő szolgálatnál voltam orvos, meg a kórház sürgősségi osztályán, ügyeletes orvos. Közben 1998 és 2001 között elvégeztem a menedzsmentet. Menedzsmentet orvosoknak, tehát orvos közgazdász szakosítást kaptam. Ez a másod diplomám. 2004-ben merült föl az a lehetőség, hogy menedzsmentben, közigazgatásban tapasztalatot szerezhessek. Felajánlották, hogy megyei igazgató legyek a fogyasztóvédelemnél. Mivel a menedzsment diplomát azért szereztem, hogy használjam is, és úgy gondolom, hogy valamikor kórházigazgató, illetve egészségügyben igazgató vagy vezető leszek, úgy gondoltam, hogy maga az a tény, hogy elvállalom a fogyasztóvédelemnek Hargita megyében az irányítását, egy jó tapasztalat lesz számomra, ami az adminisztrációs munkát, illetve az adminisztrációban a vezetést illeti. Így vágtam neki versenyvizsgának, persze RMDS támogatással, meg javaslatra. Miután megnyertem, azóta itt tevékenykedem főállásban.
Hát a két terület között azért van valami hasonlóság, hát itt is életeket mentenek.
Elveiben hasonló. Tehát fedi egymást a két cél. Ugye, mint orvos, az egészség megőrzésért küzd az ember. Fogyasztóvédelemnél szintén. Tehát a fogyasztónak egészségi jogai vannak, úgymond, olyan termékeket kell a piacon forgalmazni, amelyek egészségügyi szempontból megfelelnek, nem károsak. És persze aztán vannak még gazdasági jogok is, amelyek egy kicsit pluszak az orvosihoz képest.
Melyiket volt nehezebb végezni?
El kell mondanom, hogy szomorú, de való, hogy manapság a közrendszerben, az egészségügyben az emberek nincsenek megfizetve. Én ezt most úgy tudom állítani, mint aki tapasztalta azt, hogy mit jelent orvosként, sőt, elsővonalas sürgősségi orvosként életet menteni és érezni azt a feszültséget, illetve azt a felelősséget, ami az ember életet érinti és jelenti, és a vészhelyzetet, illetve mi az, amikor az adminisztrációban más jellegű tevékenységet végez az ember. Vagy most ez lehet akár kereskedelem, vagy más szolgáltatás, ahol nem egy az egyben érzékeli a szolgáltató a felelősséget. Könnyebb fogyasztóvédelemnél dolgozni, mint orvosként dolgozni.
Nem nagyobb a támadási felület a fogyasztók részéről?
Nagyon sok panasz van. Tehát, hogyha így közelítjük meg ezt a tényt, akkor azt mondhatom, hogy igen, nagyon sok panasz van. Viszont nem ugyanaz a súlya a tehernek. Egy orvos nagyon rosszul van fizetve Romániában, hogyha nem a magánszférában dolgozik. Most nem azt akarom mondani, hogy a közszférában milyen jól meg lennének fizetve a közalkalmazottak. Ez távolról sem van így. De hogyha már ez a tény kerül mérlegre, hogy ki mit tesz, akkor el kell mondanom, hogy sajnos Romániában nem érdemes a közszférában orvos lenni. És ezt tapasztalják nap mint nap az emberek. Az orvosaink elvándorolnak olyan helyekre, ahol az orvos inkább meg van fizetve, ahol nem kérdőjelezik meg azt, hogy miért keres többszörösen többet, mint itt. Sajnos ez mind a kommunizmusnak a hagyatéka. Itt megszoktuk azt ezelőtt 20 évvel, hogy egy segédmunkás is annyit kell keressen, majdnem, mint egy orvos. Viszont olyan helyeken, ahol, és a világban bizony vannak ilyen helyek, nagyon sok helyen, ahol értékelik és méltányolják valakinek a munkáját, olyan szinten is, hogy mi az, amit tesz, ott bizony egy orvos akár 20-szor többet keres, vagy 30-szor, mint az alapkategóriában dolgozó emberek. És ez nem diszkrimináció. Azt felelősségre is vonják, mert van a miért, és van ahogy. Itt ugye eljátszódjuk azt, hogy hát igen, nem fizetünk, nem dolgozunk, ugye milyen jó mindenkinek. Most ez vicc volt félig, de olyan vicc, aminek a fele valós. Szomorú, de való.
Mind a két területen szerintem csapatmunka kell legyen. Inkább itt van nagyobb csapatszellem a fogyasztóvédelemnél, vagy volt a régi munkahelyén?
Egy életmentés föltétlenül csapatmunka, főleg a mentőnél. Vagy a műtőben. Most a műtőről nem beszéltek, mert nem vagyok sebész. De a mentőnél 4-5 ember szinkronban dolgozik azért, hogy elsősegélyt tudjon nyújtani, hogy újraéleszthessen. Nagyszerű csapatmunka, főleg akkor, hogyha gyakorlott, összeszokott emberek dolgoznak. Ott kényszer a csapatmunka. Na most, ami a fogyasztóvédelmet illeti, itt igazából a csapat két személyes szokott lenni. Két felügyelő megy egyszerre egy vizsgálatot megtenni, és általában azért két-két ember között szokott találni a szó. Tehát nem olyan nagymértékű a csapatszellem, mint egy mentőszolgálatnál. De ez a tényekből ered és adódik. Azt viszont el kell mondanom, hogy itt is egy elég jó csapat működik. Kicsi csapat, de jól működik.
Legtöbb helyen azt tapasztalom, hogy próbálják ezt az összetartást valamiképpen megbontani. Azt gyanítják, hogyha jól vannak egymással a kollégák, akkor biztos összeesküvés történik a háttérben. Most már pofátlanság ilyent kérdezni a főfelügyelőtől, de van-e olyan, hogy két összeszokott embert alkalomattán mással küldenek el kivizsgálni a dolgokat?
Van. Na most emberek vagyunk, időnként nagyon jó kedvel ébredünk, máskor rossz kedvűen. És sajnos emberi tulajdonságainkból eredendően nem mindig mennek dolgaink úgy, mint a karikacsapás. Érdekes módon például a japánoknál a zódiákus jegyének megfelelően kiszámítják, hogy valaki pozitív hullámban van, vagy negatívban. És az autójára, hogyha rossz előjelei vannak, akkor ráragaszt egy piros pöttyöt, hogy jobban figyeljenek rá azok, akik a közlekedésben társai. Ez egy érdekes dolog, nem mindenki hisz ebben. Én sem vagyok olyan ember, aki mindenképpen higgyen ilyen dolgokban, de érdekes megjegyezni, hogy mire ki nem terjed egyeseknek a figyelme. Na most, nálunk nem mindig ugyanaz a két ember megy ki ellenőrizni. Általában vannak olyan párosítások, hogy ők inkább szeretnének együtt menni, vannak olyanok is, amelyek nem. Azért, hogy a munka jól menjen, általában, ha nincs ellenjavallat, akkor az a két ember szokott egy csapatba menni, aki jól egyezik egymással. Pont azért, mert nem vagyunk egyformák. Vannak viszont olyan esetek, amikor pont azért, mert nagyon divatos, főleg választások idején a korrupcióról beszélni, meg olyan szerű dolgokról, hogy valaki a zsebére dolgozik, pont azért, hogy ellenőrizzék, akkor egy másikkal küldik ki, hogy megfigyelj és legyen. Ezek ilyen ellenőrzések, amelyek időszakosak, és megejtjük.
Dr. Vár Gyulát akárhányszor keressük, mindig szívélyesen fogad bennünket, sajtósokat, de bárki bejöhet a főfelügyelőhöz, ha éppen nincsen elhalmozva papírmunkával, akkor úgy megközelíthető, mint ember?
Ez idáig még tudtommal nem rúgtam ki senkit. Nekem kötelességem is. Én köztisztviselő vagyok, vezető köztisztviselő, azért jelentkeztem ilyen pályára, és még ráadásul még orvos is az alapképzettségem, tehát emberekkel foglalkoztam ez idáig is, és amióta főállásomat megváltoztattam, azóta is az emberekkel foglalkozom. Mindig kell, és hajlandó is vagyok az emberekkel tárgyalni. Persze vannak nehezebb emberek, és vannak szívesebb emberek. Van olyan ember, akivel sokkal szívesebben elbeszélgetek én is, és van olyan ember is, akitől írtozom, de kötelességem, hogy meghallgassam. Mint köztisztviselő van fogadóórám, ez szerdán szokott lenni 2 óra, akkor bárki megkereshet. Hétközben is megkereshetnek, amennyiben éppen az irodában vagyok, és nem valamelyik gyűlésen, vagy valahol kiszálláson, vagy tárgyaláson. Nem szoktam visszatérsíteni az embereket.
Egy-egy nehéz nap után a család mennyire érzi a munkahelyi feszültséget?
Valamelyes sajnos érződik, mert olyankor morcosabb az ember. Mondjuk vezetek, lehet, hogy ez egy valamilyen szinten szerencsés, hogy én 60 kilométert levezetek, és akkor az alatt, az óra alatt ugye kicsit úgy elgondolkodok bizonyos dolgokon, és valamelyest a feszültség az csökken. De bizony megint arra kell visszatérjek, hogy emberek vagyunk, nem robotok, nem tudjuk éppen annyira kiszűrni a kellemetlen hatásokat. És valamelyest a család is érzik el, hogy na most rosszabb a kedvem. Persze, hál' Istennek, a gyerek meg a párom felvidítanak, és azért jó dolog harmóniában élni. Nagyon segít az, hogy családos vagyok.
A feleségnek a szakmája is rokon szakma? Orvos vagy felügyelő?
Nem. Érdekes módon én nem választottam orvost páromul soha. Egyetem idején volt. Utána soha nem, viszont mindig olyan párom volt, aki az emberekkel kommunikált. Párom titkárnő, most gyereknevelési szabadságom van, hát feleségem. Szeretem, hogy párom is egy kommunikatív ember.
A nehezebb ügyeket otthon megbeszélik-e, a szakmai dolgokat?
Lényegi szakmai dolgokat nem. Az emberi vonatkozásukat viszont van, amikor igen. Sőt, mikor arról van szó, hogy emberi jellegük milyen egy-egy dolognak vagy tényezőnek, akkor igen. Jó az, hogy az ember úgy mond kiönti a lelkét. Kicsit talán még tanácsot is kap, vagy elmondja a véleményét a másik fél is. Azért nagyjából a munkahelyi dolgokat munkahelyen elrendezem, és a kollégáimmal beszélem meg. Tehát nem mondhatom azt, hogy én most a munkahely viszonylatában otthon kérnék tanácsot, mert nem ugyanaz a működési területünk.
Van egy gyerek, lassan másfél éves. Mennyi idő jut a gyerekre?
Sajnos kevés. Hála Istennek naponta látom. Én reggel eljövök, este érek haza, és egy óra, két óra marad számomra. Jó lenne, ha több lenne. De most ez van, hát valakinek dolgozni is kell. Ez tény. De tudom javasolni azt, hogy igyekezzen mindenki lehetőleg minél többet, több időt tölteni gyerekével. Amennyiben ez lehetséges, persze. Mert azért szüksége van mindkét szülőre egy gyereknek, és a szerepeket sem kell fölcserélni. Az anya az legyen anya, és az apuka az legyen apuka. Megvan mindkettőnek a szerepe. És az kell legyen. Ne legyen az apuka anyuka, és az anyuka se legyen apuka.
A hétvége a gyereké?
Általában igen. A családé. Tehát úgy a páromé, mint az enyém és a kislányunké.
Ki a szigorúbb? Az apu vagy az anyu?
No, ez egy érdekes fogaskérdés. Úgy tűnik, hogy az anyuka szigorúbb, ugye, mert ő majdnem állandóan a gyerekkel van, viszont vannak alkalmak, mikor úgy belőlem is kijön az, hogy szigorú kell legyek, és akkor ez úgy ritkábban jelenik meg, havonta egyszer vagy kétszer, de akkor úgy tűnik, mintha hoppá, azért mégis apa most rám szólt.
Nem titok, hogy a közelmúltban pályázott polgármesteri címre is. Miért volt erre szükség, vagy miért érezte úgy a főfelügyelő úr, hogy ki kéne próbálni a tehetségét ezen a területen is?
Engem úgy neveltek otthonról, hogy felelősséget vállalni kell. Úgy jelentkezzen az ember valamire, hogy a fel van rá készülve. Apám agrármérnök volt, nagyapám tanító, dédnagyapám megint tanító, intellektuális családból származom, akik általában közért dolgoztak, emberekkel dolgoztak, emberekért. Ez a hagyomány megmaradt bennem. Nem csak azért vagyunk ezen a földön, hogy végig szórakozzuk, hanem azért is, hogy valamit tegyünk. Sőt, azon emberek, akiknek képessége és lehetősége van, és nem tesznek, lehet ugyanolyan hibások, mint azok, vagy még nagyobbak, mint azok, akik nem képesek, és hagyják, hogy képtelenül, de tökéletlenkedjenek. Az elmúlt 10-15 év folyamán, amióta dolgozom és befejeztem az egyetemet, rájöttem arra, hogy nagyon tökéletlenül állunk Románia szinten, ami a vezetést illeti. Ezért készültem vezetőnek, tehát a menedzsment diplomát ezért is szereztem meg. Régi szándékom volt az, hogy vezessek, kórházigazgató legyek, esetleg az egészségügyben igazgató. Adminisztrációs tapasztalatért vállaltam el a fogyasztóvédelmet is vezetői szerepkörben. Úgy gondoltam, hogy már szereztem annyi tapasztalatot, hogy most már tudatosan, nem mint teljesen zöldfülű állok be a megmérettetésbe, és képes lennék arra, hogy egy várost is akár elvezethessek. Persze erre nem lehet teljesen felkészülni. De azért igyekezni lehet. Voltam 6 évig municipiumi tanácsos Gyergyószent Miklóson, mint főállású köztisztviselő is úgy gondoltam, hogy elég tapasztalattal rendelkezem. Na most intettem egy ajánlatot, amelyet nem fogadtak el a választók végül is. Habár a második körbe túljutottam, mégsem tudtam legyőzni csapatommal együtt a bízalmatlanságot. Így nem lettem polgármester.
De ez nem tört el, gondolom.
Bizony, el kell mondanom, hogy eleinte én voltam az, aki bátorítottam a csapattársakat, mert nagyon le voltak törve. Miután egy kicsit úgy fölkezdtem dolgozni a tényeket, el kell ismerjem, hogy bizony bosszantott. Bosszantott elsősorban azért, mert mérlegeltem. Jó magam ez idáig versenyvizsgával nyertem el munkahelyet, vagy bizonyos képesítéseket, és nem választók szavaztak. Most ez nem így volt, és nem sikerült, mert nem rajtam múlott teljes mértékben. Ha vizsgáztunk volna, 99%-ban biztos vagyok, hogy én lettem volna győztes képességek, tudás szempontjából. De a választás nem a tudásról szól föltétlenül, hanem az érzelmekről. Nem voltam hajlandó hazudni. Nem voltam hajlandó ígérgetni úgy, hogy ne legyen meg rá a biztosításom. Ellenőltem, ő többet ígért, új változást ígért, másfajta változást, mint én. Én realistább dolgokról beszéltem. Így egy kicsit nagyobb lesz majd a csalatkozás otthon. Én jól vagyok, tévedés ne essék. Személy szerint nagyon jól érzem magam. Erkölcsileg megtettem kötelességemet, felajánlottam, nem fogadták el. Én úgy érzem, nem veszítettem, és az élet megy tovább. Sokan föltették a kérdést, hogy miért nem jelentkeztem Gyergyószent Miklóson RMDSZ elnöknek, illetve miért nem jelentkeztem képviselőjelöltnek. Miután ezt a pár hónapot végig kampányoltam, és bizony nem csak kellemes élményekben volt részem, hanem olyan kellemetlen élményekben is, amelyeket úgy érzem, hogy nem érdemeltem meg, megtapasztaltam, hogy milyen is ez az élet. Nem mondtam le arról, hogy politizáljak. Valószínű, hogy fogok még jelentkezni választásokon, de most én döntöttem úgy, hogy nem. És itt most a családot tettem első helyre. Az alatt az 5 hónap kampányolás alatt úgy érzem, hogy eleget szenvedett családom. Úgy a kislányom, mind a feleségem. És a pihenésre úgy nekik is, mint nekem is szükségem volt. A másik dolog, nem akarok jelenleg Bukarestbe menni. Az akkumulátorokat újra kell tölteni, itt is végzem a dolgomat, mert fontos, és azon kívül otthon is szükség van rám Gyergyószent Miklóson. Jelenleg az történik, hogy Gyergyószent Miklóst illetőleg nagyon zavarosak a körülmények. Ugye a város nem fejlődött úgy, ahogy elvárta volna a lakosság. Én sem vagyok elégedett. Ennek ellenére történtek dolgok, amelyeket letagadtak. Illetve nem állítottak be úgy, mintha valósak lettek volna. Most történt egy változás, amelyet majd 4 év múlva tudunk megítélni, hogy milyen lett. Nem mindig hozunk okos döntéseket, ez is tény. De így kell előre menni. Ki akartam maradni most ebből a viszonylag kényelmetlen, piszkos csatározásból. És itt még van egy gondolat, amit lehet, hogy jó, hogy el is mondok. Ugye engem egy olyasmivel támadtak, hogy törvénytelen volt a jelentkezésem. Az ellentábor úgy gondolta, hogy minden eszközt használhat arra, hogy érvényt szerezzen jogainak. Végül úgy fogalmaztak, hogy többé-kevésbé becsületesen győztek. Hát igen, a kevésbével elintézték, úgy látom, a piszkos oldalát is a dolgoknak. Az tény, hogy inkorrektül jártam el. Nem hantáztam, tényleg nem voltam az alatt a 6 hét alatt a fogyasztóvédelemnek a vezetője, erről miniszteri kinevezésem van, és nem csak én voltam így, hanem sok más megyében más fogyasztóvédelmi vezető is, de egyedül engem támadtak az országban ezzel a dologgal, és pont a mi testvéreink, úgymond. Nálunk a testvérháború az nagyon divatos. Nagyon szomorú, hogy ez van. És igazából nagyon galád támadásnak érzem ezt, az is, és jelentkezésem törvényes volt akkor is, hogyha ők úgy tartják, hogy nem. Ugyanis én nem vagyok fogyasztóvédelemnek a vezetője 2007-től. Fogyasztóvédelem vezetője Maros megyében van, ő dr. Csomós Miklós főfelügyelő. Én törvény értelmében most már csak koordinálom a Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivatalt. És ez volt az a törvényes kiskapu, amely alapján én jelentkezhettem. Ezért adták így a fogyasztóvédelmi hatóság vezetői, a miniszter, az államtitkár, a kinevezéseket a felfüggesztésre. És még egyszer ismétlen, nem csak Hargita megyében, Brassó megyében is és más megyékben is, akiket senki meg nem támadott. A fogyasztóvédelem ezentúl is végezni fogja a dolgát, ahogy eddig, sőt, igyekszik majd még jobban elvégezni, hogyha lehet. Tudom, hogy mindenki nem tud elégedett lenni a válasszal. Emberek vagyunk, de igyekszünk. A panaszaikat ezentúl is várjuk, az ajtó nyitva áll, és mikor itt vagyok, én bárkivel szóba állok.
Az elmúlt 20 percben dr. Vágh Gyulával, a Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivatal főfelügyelőjével és a Maros területi fogyasztóvédelmi hivatal főfelügyelő helyettesével hallhattak interjút. Hangfelvételünk 2008. december 6-án a 120 perc című magazinműsorunk közéleti személyiségek rovatában hangzott el. Kis Éva énekelt. Ma kedvelt hely a borospataki borosgyímesi hagyományőrző skanzen és panzió. De hogy indult ez a sikertörténet? Erről lesz szó zenés összeállításunkban.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában. Thank you.
Boros gyímesi hagyományőrző skanzen és panzió megálmodója Szász István.
Az ötlet az úgy magától jött, így is mondhatnám, mert egész másért adtunk fel hirdetést, az újságba kerestünk ilyen bontott anyagot az asztalos műhelybe, hogy újítsunk fel ilyen régi bútorokat megfelelő régi anyaggal, és két hét leforgás alatt 52-en jelentkeztek, hogy el akarják adni a házukat meg a csűrüket. És akkor jött ez a gondolat, hogy itt nagy baj van, és akkor valamit meg kell menteni ezekből.
És meg is mentettek 11 házat, ha jól tudom, 12-t?
12-t mentettünk meg, csűröket is, többek között legalább két csűrt.
Milyen tájház található itt a falu múzeum területén?
Javarésze a házaknak innen a gyímesekből van, különböző patakokból szedtük össze. Van nagy gyímesről, van bálványos patakából, van buha patakából, van görbe patakából, amik fel vannak építve, de hoztunk bontott anyagot kápolna patakából, tehát gyakorlatilag majdnem minden patakból szedtünk össze ilyen házakat, meg csűröket, amiket nem lehetett megmenteni, azokat beépítettük, mert ezek a házak azért nem voltak teljesen jók, kellett hiányt pótolni az anyagba.
Molnár Szabolcs vagyok, a Borospataki Boros Skanzen Panziónak az egyik vezetője.
Mekkora területen van ez a falu múzeum?
A falu múzeum az közel 3 hektáros terület.
Van madarasi ház is, gyímesi ház is. A madarasiba madarasi bútorok vannak, és a gyímesibe gyímesi?
Igen, a madarasiban, na ezt elfelejtettem mondani, ez volt az első ház, mert ezt a bizonyos hirdetést, ezt Csíkba adtuk fel, és javarészt csíkiak jelentkeztek, és akkor a madarasi ház valahogy így kakuk tojás itt a gyímesekben, de hát jellegében nem üt el egyáltalán a többi épülettől. A bútorozást azt próbáltuk megőrizni a madarasi házban, az eredeti bútor van, mert ezt szerencsére bútorostól tudtuk megvenni.
Mennyi időbe tellett felépíteni mindezt?
2003-ban kezdtük el, de hát nem kimondottan ezzel foglalkoztunk. Ez egy ilyen szórakoztató munka volt a többi építőipari munka mellett. Úgy lassacskán, ahogy kerültek a házak, úgy, hát gyakorlatilag 6 év alatt.
Bővítésre van lehetőség? Terveznek még bővíteni?
Nem akarunk bővíteni házakat legalábbis, nem. A szándékom az, hogy egy vízivalmot szeretnék tenni a patakra, csak még nem találtam meg. Lenne itt középlokon egy, amelyik nem működik, de nem akarják eladni. Lehet, hogy még próbálkozok, hát ha sikerül meggyőzzem, mert jó lenne megmenteni egy régi vízimalom, gyímesi jellegű. Gyergyői zónába találnék, de nem szeretnék onnan hozni ide vízimalmot.
Gondolom, hogy megpesdült a falu is azáltal, hogy itt van ez a falu múzeum.
Igen, nem csak falu múzeum, egy panzió és múzeum ötvözet. Egyrészt több embernek munkát sikerült adni, akik itt dolgoznak, azok egytől egyig innen a faluból vannak. Emellett vannak olyan programaink, ahova szintén az ő segítségükkel, ilyen szekeres kirándulások, nekünk nincsenek lovaink, így ők azok, akik hordozzák a vendégeket. Emellett az is elég gyakori, hogy az itteni vendégeink bemennek, megnéznek egy tehénfejést, vagy egy sajtkészítést, tojásfestést éppen. Ezt ők is látják, és amennyire látom, kezdi elgondolkoztatni őket, hogy az emberek elutaznak több kilométert, hogy megnézzék az ő házaikat, az ő viseleteiket, az ő szokásaikat, és szerintem ez egy pozitív dolog. Most már látom azt, hogy kezdenek újra ezek a régi házak, amiket mi itt megmentettünk, kezdenek értéket kapni ezáltal. Egyrészt anyagilag is, tehát most már sokkal drágábban lehet megvásolni, mint annak idején, amikor mi elkezdtük. Most már rájöttek, hogy az érték is nem pridálják olyan könnyen el. Van, aki kezdi felújítani és hasonlót próbál csinálni. Mint vendéglátás, nekem nem áll olyan távol, mivel zenészként is arra voltam utalva, hogy az embereket kiszolgáljam. A vendéglátás az ugye olyan, hogy más, amikor pihen, vagy amikor szórakozik, mi akkor kell dolgoznunk. Az embernek leggyakrabban nincsen emiatt ünnepe, hát szilveszter, pünkösd, hétvégek azok általában így elmennek. Hát sokszor úgy vagyok, hogy kijövök, mint hogyha én is ide nyarolnék. Tehát felfogás kérdése. Az tény, hogy közben sok munka van, mivel hogy nagy a kapacitásunk, viszont nincsen állandó kihasználtsunk, emiatt nem tudunk éppen annyira felkészülni, van, hogy sokszor kell rögtönözünk, nehezebb olyankor, de jó a hangulat személyzeten belül is, pont emiatt, hogy hát közben táncolás van, zene van, ez az, úgyhogy nincs, amit szomorkodjunk.
Hány ember szolgálja ki a vendégeket?
Szezonban ilyen 12-14 fővel dolgozunk, úgymond itt. 7-8 fő, aki úgymond állandó egész évben itt van, itt dolgozik.
Kik a vendégek?
Fordul meg mindenféle kategória, ez így van, viszont az itt csak van egy célközönség, amelyik ide szokott járni. Itt Székelyföldön általában mindenki, tehát panziósok a magyarországi turistákra vannak ráállva, úgymond, mert egyfajta nosztalgia, meg történelem, ez az, amiket vonzák, és mi magyarországiakra álltunk még sá, aztán sajnos időközben az van, hogy hát a magyarországiak egyre rosszabbul állnak most már anyagilag, tehát ez a válság úgymond őket is eléggé megviselte, miatt egy kicsit mi is bajba vagyunk, de hát szerencsére most már Erdélyből is elég sokan kezdenek jönni, tehát rengeteg vendégünk van, Szentgyörgyről, Kézdiről járnak, Csíkszeredából természetesen, Csíkba ugye télen főleg, amikor beáll az a nagy köd, hogy 2-3 hónapon keresztül is képes ilyen nagy köd lenni, itt Gyímesbe gyönyörű napsütéses idő is, plusz fokok is sokszor. Még román turistánk is voltak, és kezd ott is kialakulni egy olyan réteg, aki ezt értékeli. Az igazság, hogy ilyen 3 csillagos standard panziónak mondanám, elég sok található, viszont ez egyedülálló, ami itt van, egy olyan múzeum, amelyikbe lakni lehet. Volt olyan vendég, aki ezt nagyon-nagyon értékelte, hogy nagyanyámnak a szobája nézett körülbelül így ki. Volt olyan vendég is, aki mondjuk csoporttal jöttek, egy buszból mindig akad azért 2-3 személy, akinek nem ez lenne az elvárása. Neki ilyen olyan agályai voltak, hogy hát ő nem szalmazsákos ágyba szeretne aludni, mert neki egy normális ágy kellene, vagy még nincs a szobában fürdőszoba, ugye hát minden házban nem tudtunk fürdőszobát tenni. Csak abban, amelyikben volt egy kis kamra rész, amit be lehetett építeni, mert hogyha hozzáépítünk valamit, akkor már az nem az a hagyományos ház lesz. Elmondhatom, hogy eddig akik innen távoztak, azok mind úgy mentek el, hogy na majd még vissza fogunk látogatni, és igazából a reklámunk is ebből adódik nekünk, nem reklámoztuk agyon magunkat, hogy mindenütt ott legyünk, sok pénzt nem is költöttünk el, igazából szájról szájra terjed. Az egyik vendég adta a másiknak, hogy oda menjetek el, mert oda érdemes. Visszajáró vendégeink is elég sok van, aki egyszer eljött, és már negyedikszer, ötödikszer jön vissza. Éppen emiatt közben fejleszgettünk is ezt-azt, hogy nekük is mindig valami újat tudjunk mutatni, újat tudjunk adni.
És most már van mobiltelefonjel is, elérhető mindenki itt a Vorosban is.
Hát igen, tavaly még nem volt térerő. Csak egy bizonyos ponton az udvar egyik sarkápoldal szépen egy ilyen kijelölt helyet, egy úgymond telefonfülkét állítottunk, és csak onnan lehetett telefonálni. Időközben felszerelt valamelyik telefontársaság egy antennát, úgyhogy most a tábor területén van térerő. De hát aki nem akarja, hogy zavarják, az ki tudja kapcsolni a telefont. Van, akinek ez jó, van, akinek ez nem jó. Közös nevező az ilyenkor elég nehéz.
A falubeliek besegítenek, amikor több a jelentkező, akkor elszállásolják esetleg a vendégeket?
Igen, hát volt erre is példa, szilveszterkor ilyen táncházas szilvesztert szerveztünk, ami valószínűleg az idén is ugyanaz lesz szervezve, és nagy volt a túljelenkezés. És akkor emiatt a faluban is egy olyan 20-25 fő el volt szállásolva, meg pünköskor is előfordul. Mikor úgy van, szívesen ők is adnak ki szállást.
Turisták mennyire jönnek olyan céllal, hogy minden áron jussunk el az 1000 éves határra?
Maga az, hogy az 1000 éves határra elmenjenek, ez szerintem, aki Gyímesbe jön, ez mindenkinek egyfajta úti cél. Gyímesnek ez az egyik látványosság, hogy ugye itt az 1000 éves határ, az egykori Nagy Magyarország legkeletibb része vagyunk. Amellett, hogy gyönyörű a vidék, van ez a történelmi háttér. Az egyik a Rákóczi vár, ami a főút mellett van, meg az a vasúti múzeum, amit most újabban épült, az mindenféleképpen, aki ide jön, az meglátogatja. Mi programszerűen egy ilyen szekeres kirándulást az 1000 éves zöld határa szervezünk, ahol ilyen határkőmaradványok látnak, és van egy gyönyörű lelátóhely a Pahavasról, a Gyimesi szorost, ahonnan lehet látni, és gyönyörű hely. Itt még svájci vendég is volt, ugye Svájcot is tudjuk, hogy az is gyönyörű vidék, tele hegyekkel, de amikor ide fejt is onnan szélnézett, hogy hát szép Svájc is, de ez az így gyönyörű, amit van.
Sokan a gyimeseket az Alpokhoz hasonlítják. Ez így van?
Lehet sokféle szempontból hasonlítani Svájchoz. Maga a kanton jellegzetességeit is, ugye ez gyimesi Csángó vidék, ezt sokan Csángliának is mondják. Területileg nagyobb területen fekszik, mint maga Budapest. Úgyhogy szinte egy ilyen svájci kantonnak megfelelő terület. Hegyvidék mind a kettő, gyönyörű hegyek vannak itt is. Svájcból ugye azért vannak azok a magasabb sziklák, amik innen hiányoznak, viszont minden egyéb megtalálható. Ami szerintem pluszban még ehhez hozzájönni Gyimesbe, maga a hely vadsága, úgymond természetessége. Hát azért Svájcban most már minden annyira kiépített, kimunkált, itt annyira még nem természetesebben lehet megtalálni erdőket, mindent, mondjuk ott, ahol éppen ki nem vágták, mert sajnos az is elég gyakori, hogy erdőirtásokba ütközik az ember. Kívülről úgy néz ki, mintha szép erdő lenne, benne megy az erdőbe egy olyan 300 métert, és közben belülről már hiányzik az erdő. Hát ilyen is van, reméljük most már ez kicsit alább, hogy az emberek belátják, hogy ez nem fog jóra vinni.
A turista, ha ide jön, bizonyára emlékében marad a szamár. Ez a szamár hogy került ide?
Ezt a szamarat Háromszékről hoztuk, Csikó korába, most 2 éve. Hát ez úgy került ide, hogy vannak bárányok, meg vannak juhok, látványállatokként, és hát a juhok mellé mindig illett a szamár, és akkor így jött az ötlet, hogy legyen egy szamár is itt az udvaron.
Amikor vannak ezek a szekeres kirándulások az 1000 éves határa, akkor szállításra használják ezt az állatot?
Ő nem szokott dolgozni, ő csak így látványa embereknek meg lehet simogatni.
Milyen hagyományos ételeket kínálnak a turistáknak?
Hagyományos levesek a tárkonyos pityóka leves, a túrós pityóka leves, csorbák, sütőkemencébe sült bárány. Időnként, hogyha vendégek igénylik, akkor sütünk kenyeret is nekik. Túros puliszka felcsavarva.
A külföldi vendégek tudják, mi az a puliszka?
Hát nem nagyon, de itt megtanulják.
Itt a tábor területén van egy múzeum is. Nagyjából a régi tárgyakat meg lehet találni. Manapság van-e olyan falubeli, aki felajánl tárgyakat?
Hát mondjam azt, hogy 95%-át megvásároltuk, és körülbelül 5%-át ajánlottak fel. Reméljük, hogy még lesz. Sok mindent úgy kellett cigányoktól visszavásárolni, tehát úgymond ők összegyűjtötték nagyon olcsón a falusi szegény emberkéktől, mi meg jó pénzért visszavásároltuk tőlük. Elég nehéz most már ezeket a régi dolgokhoz hozzájutni, főleg olyanok, amelyek még értékesek is és jó állapotban is vannak, tehát kiállíthatóak.
Kimondottan csak gyimesi tárgyakat gyűjtenek? Vagy csíkvidékit is?
Hát igazából ez a hely Gyimesről szól elsősorban, de az itt egy kicsit a tulajdonos család is beleadta magát, mivel hogy csíkiak vagyunk, akkor van egy csíkmadarasi ház, meg van egy kuria épület, amelyik azért nem teljesen gyimesi stílusban van, hanem az már úgymond a mezőség keleti részű mezőbánthoz hasonló tulajdonos, ő onnan származik, úgyhogy az is benne van egy picit. De elsősorban házaknak a többsége az gyimesi, innen lett felújítva, és ugyanúgy a berendezési tárgyaik szintén.
Szász Istvánt, a borospataki borosgyímesi hagyományőrzős kanzen és panzió tulajdonosát és Molnár Szabolcsot, a borospataki borosgyímesi hagyományőrzős kanzen és panzió egyik vezetőjét kérdeztük az elmúlt 15 percben. Zenés összeállításunk 2009. augusztus 29-én a 120 perc című magazin műsorunkban hangzott el.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Németh Tiborral búcsúzom, a viszonthallásra.
Ha nem vagy én velem, üres lesz az életem, ki gondol majd reám, ki csókolja a szám. Ha nem szeretsz engem, ki fogja két kezem, ki hozza álmomat, ki oltja szomjamat. Ezért kérlek, hozz vissza a tavaszt nekem, szép napfénnyel, nincs tele az életem. Ha itt leszel velem, vállam rajtott fejed, s meglátod, boldog leszel. Boldog leszel.